Lehet helyet foglalni. A feltámadott Jézus Krisztus nevében köszöntök mindenkit szeretettel. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy együtt szolgálhatok Pafkó Tamással itt a Trinity gyülekezetben. Mindenkinek kívánok áldott ünnepet. Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Jézus Krisztus győzelmét ünnepeljük. Krisztus feltámadása által az élet győzött a halál fölött. És ez hatalmas győzelem. Persze a győzelmet akkor értjük meg, annak a jelentőségét akkor értjük meg jobban, ha ismerjük a harcot, ami megelőzte a győzelmet. És ha Krisztus feltámadásáról van szó, itt is szükséges megérteni azt a küzdelmet, ami megelőzte a feltámadást. Minél inkább megértjük az ő küzdelmét, az ő szenvedéseit, annál inkább fogjuk értékelni az ő feltámadását. Ezért ma délelőtt az Ézsaiás könyve 53. részét olvastuk. Több mint 700 évvel Krisztus születése előtt Ézsaiás Jézus Krisztusról jövendőlt. És az ő könyvének az 53. fejezetében beszél a Krisztus szenvedéséről. A Krisztus szenvedésének az értelméről. Persze nem lesz arra időnk, hogy végig tanulmányozzuk ezt a fejezetet. A mai üzenetnek az alap igéje, ennek a fejezetnek a harmadik verse. Ezért szeretném most felolvasni az 53. rész harmadik versét. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Itt ez az üzenet Jézus Krisztusról szól, de nem csak Krisztusról, mi rólunk is. Jézus Krisztust látjuk meg a Bibliában, és ebben a rövid kis ige szakaszban is. Először megláthatjuk őt úgy, mint embert. Itt fájdalmak férfia, fájdalmak embere, így nevezi Jézus Krisztust a Biblia. Fájdalmak embere. Hát először próbáljuk meglátni Krisztust úgy, mint embert. Mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ő Isten, de emberré lett. Emberi testet, emberi természetet öltött magára. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor eljött az időnek teljesége, Isten elküldte az ő fiát, aki asszonytól született. Jézus Krisztus eljött és egy lett közülünk. Emberi testet öltött, emberré lett. Sokszor felmerült a kérdés bennem fiatalabb koromban, hogy gyermekkoromban is foglalkoztam ezzel a kérdéssel, miért volt szükség erre? Miért volt szükség arra, hogy az Isten fia lejöjjön a földre, és emberi testet öltsön? Miért volt erre szükség? Ha Isten mindenható, nem lehetett volna valahogy másképpen a megváltás művét elvégezni. Miért volt szükség arra, hogy Krisztus megszülessen, mint ember, és emberi életet éljen itt a Földön? Aztán később megértettem, hogy erre szükség volt, és hogy miért volt erre szükség. Először is azért, hogy így tökéletesen megérthessen minket, embereket. Hogy megismerje az emberi életet tapasztalatból. Persze ő, mint Isten, mindent tud, előtte nincs titok, de szükség volt arra, hogy személyes tapasztalatból megismerje az emberi életet. Mit jelent embernek lenni? Senki sem mondhatja Krisztusnak azt, hogy könnyű neked, de nem tudod, mit jelent a szenvedés. Nem tudod, mit jelent szűkölködni. Jézus Krisztus eljött, azt mondja róla a Biblia, hogy ő gazdag lévén szegény élet. Egy szegény ember életét élte. Tudja, mit jelent szűkösen élni. Miért tette ezt? Azért, hogy mi, akik szegények vagyunk, ő általa meggazdagodhassunk. Jézus Krisztus tudja, mit jelent éhezni. Volt úgy, hogy 40 napig nem evett. És azt mondja róla a Biblia, aztán megéhezett. Jézus Krisztus tudja, mit jelent elfáradni. Mit jelent szomjazni. Utazott Judeából, Galileába, elfáradt. És ott a Jákob kútjánál leült pihenni. Szomjas volt. Jézus Krisztus tudja, mit jelent megkísértetni. Azt mondja a Biblia, hogy ő mindenekben megkísértetett, hozzánk hasonlóan. Nem mondhatja senki Krisztusnak azt, hogy te nem tudod, mit jelent a kísértés. De igen, ő mindenekben megkísértetett. Tudja, mit jelent a szenvedés. Ó, nem mondhatja senki Krisztusnak azt, Uram, nem tudod, milyen az, amikor elfordulnak tőled a barátaid. Ő ezt is tudja. Megismerte az emberi életet, az emberi életnek a kiszolgáltatottságát. Tapasztalatból. És erre szükség volt ahhoz, hogy ő minket embereket megérthessen. Hogy közben járó legyen az Isten előtt számunkra. Azt mondja a Biblia, hogy főpapunk lett. És nem oly főpapunk van, aki ne ismerné gyarlóságainkat, hanem olyan főpapunk van, aki ő maga is megkísértetett mindenekben. Tehát szükség volt arra, hogy ő emberi természetet vegyen fel, emberi életet éljen, hogy minket megismerjen, hogy minket megérthessen. Aztán szükség volt azért is arra, hogy Krisztus emberi formát öltsön, hogy így egy tökéletes példát mutasson nekünk. Egy tökéletes példát. Soha nem volt még egy tökéletes ember a Földön. Nem volt ilyen. Aki minden ember számára tökéletes példa lenne. Egy minta élet. Hogy azt mondhatnánk, hogy nézd, ez a minta. Ehhez kell igazodni. Na ilyen nem volt. Ilyen élet nem volt. Ilyen ember nem élt a Földön. Eljött ő az igaz, a szent, az Isten fia. Emberi testet öltött, emberi életet ölt, élt, mint tökéletes ember. Az Úr Jézus Krisztus életében a kijelentett igazság gyakorlatilag demonstrálva volt. Tehát a tökéletes igazságnak egy gyakorlati demonstrációját látjuk a Krisztus életében. Az Úr Jézus Krisztus az Isten igazságát magyarázza a hegyi beszédben. És aztán, ha megnézed az ő életét, Jézus Krisztus élete hirdeti a hegyi beszédet. Tulajdonképpen, amikor a hegyi beszédet Jézus Krisztus előadta, a saját életét mutatta be. Ő élte azt, amit hirdetett. És ezért van kihez igazodni. És véreim, az igazság nélkül mi emberek itt a Földön, a földi életben olyanok lennénk, mint aki eltévedt az óceán közepén. Úgyhogy nincsenek navigációs eszközei, nem látja a napot, nem látja a holdat, nem látja a csillagokat, és nem tudja eldönteni, hogy merre van éjszak. Nem képes hazamenni. Eltévedt. Nem tudja, milyen irányba haladjon. Az igazság által, a Szentírásban Isten kijelenti az ő igazságát. Jézus Krisztus pedig gyakorlatilag demonstrálja, hogy milyen ez az igazság. Van kihez igazodni. Tudni szeretnéd, hogy milyen életet vár Isten el az embertől? Nézd Jézus Krisztusra. Ő ezt bemutat. Isten azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint ő. Pál apostol azt mondja, azért szenvedem a szülés kínjait, fájdalmait, hogy aztán lássam a Krisztus képét bennetek. Mindaddig így lesz ez, amíg kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ez az Isten célja, hogy olyan legyen az életünk, mint a Krisztusé. Szükség volt arra, hogy Jézus Krisztus a földre jöjjön, emberi formát öltsön, azért is, hogy meghalhasson ért. A megváltás, az üdvösség az ingyen való. Ingyen kapjuk, ajándék. De ennek ára van. Hatalmas ára van. Azt mondja Péter apostol, hogy nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltott meg minket az Isten. Ennél nagyobb ára van az üdvösségünknek. Mi az ára? Vér. Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, mondja a Biblia. Szükség volt arra, hogy valaki elvérezzen. És nem akármilyen vér. Mondja Péter apostol, hibátlan és szeplőtlen báránynak a vérén. És ez a hibátlan és szeplőtlen bárány, ez Jézus Krisztus. Tehát nincsen más az emberek között, aki hibátlan és szeplőtlen lenne. Soha nem volt ilyen ember. Nincsen egy igaz sem, mondja a Biblia. De az igaz Jézus Krisztus, ő az Isten hibátlan és szeplőtlen báránya. És az ő vére volt képes arra, hogy engesztelést szerezzen a mi bűneinkért, hogy megszerezze az üdvösséget a számunkra. És ezért szükség volt arra, hogy ő az Isten fia, a tökéletes, a szent emberré legyen, és mint ember meghalljon, és elvérezzen, hogy az ő vére által üdvösség legyen a számunkra. És végül szükség volt arra, hogy Krisztus emberi testet öltsön azért, hogy feltámadhasson, mint ember. És így lehetővé tegye az emberek számára feltámadást. A halált nem képes legyőzni semmi és senki. Csak a feltámadás. A feltámadás legyőzi a halált. Amúgy a halál mindennél erősebb. És akkor, amikor a Biblia halálról beszél, akkor nem csak a fizikai halálról van szó, hanem szó van lelki halálról, szellemi halálról is. A fizikai halál az, amikor a test és a lélek elválik egymástól. Tehát a lélek elhagyja a testet, az halált jelent a test számára. A lélek az tovább létezik. A szellemi halál olyan, hogy az ember lelke elszakad az Istentől, és ez halált jelent az ember lelkének. És így azt mondja a Biblia, hogy itt a földön az emberek halottak. A hívőknek mondja Pál apostol, ti is emlékezetek? Régen holtak voltatok bűneitekben. Tehát szellemileg. Aztán jön a fizikai halál. És hogyha az ember bűneiben hal meg, Isten nélkül éli le az életét, és Isten nélkül hal meg, aztán jön az örök halál, és ez a pokol a kárhozat. Tehát erről van szó. És ezért a halál egy olyan félelmetes ellensége az ember. Utolsó ellenség, hallottuk az előbb. És Krisztus Jézus legyőzte a feltámadás által ezt az ellenséget, de ez csak úgy volt lehetséges, hogy ő emberi testet öltött, meghalt, mint ember, és aztán feltámadt úgy, mint ember, és így lehetővé tette a feltámadást az emberek számára. Mondja Pál apostol, hogy ha nincsen feltámadás, Krisztus sem támadott fel. De ha Krisztus feltámadott, akkor a feltámadás lehetséges. Egyszer megtörtént. És Krisztus nem úgy támadott fel, mint Lázár. Ugye Lázár is feltámadt, kijött a sírból. Aztán majd később meghalt újra. Jézus Krisztus feltámadt, soha többé meg nem hal. Soha többé. Kijött a sírból. És azt mondja a Jelenések könyvében, amikor bemutatkozik, azt mondja, én vagyok az élő, pedig halott voltam. És íme élek örökkön örökké. Halott voltam, és élek örökkön örökké. Na, ilyen nem volt még. Hát ő az első zsenge. Ő a prototípus. És utána aztán következnek azok, akik ő benne hisznek. Ha Krisztus feltámad, mi is feltámadunk. Ezért volt szükség arra, hogy ő meghaljon és feltámadjon, hogy így aztán mi is feltámadhassunk egy napon. Nem csak úgy emlékezünk a Krisztus feltámadására, milyen jó, hogy végül győzött a názáreti Jézus, hanem úgy is, hogy igen, megnyitotta nekünk az utat. Tehát szükség volt arra, hogy ő mint ember meghaljon, hogy aztán úgy, mint ember feltámadhasson. Látjuk Jézus Krisztust, mint embert, és ez nagyon sokat mond nekünk. De itt a felolvasott szakaszban láthatjuk őt úgy is, mint fájdalmak emberét. És itt hangsúly van az ő szenvedésén. Hangsúly van az ő gyötrelmén. Persze, mikor a Jézus szenvedéséről beszélünk, hát gondolunk azokra a kínokra. Mit Jézus szenvedett nagy pénteken, amikor őt megkorbácsolták, a szenvedés, amit a tövis korona okozott, vagy a szegek, vagy a keresztre feszítés, fizikai szenvedés, fájdalom. És nem tudjuk felmérni, hogy ez milyen volt. Sokat beszélünk róla, sokat gondolunk rá. Nem tudjuk egészen megérteni, hogy milyen is volt a fizikai fájdalom. De Jézus Krisztus szenvedéséről, ha beszélünk, akkor látunk olyan szenvedést, ami nem fizikai volt, ami lelki, ami a szívnek a fájdalma. Itt ezt emeli ki Ézsaiás, azt mondja, lelke szenvedése folytán, aztán majd annak meglátja a gyümölcsét. lelkének szenvedéséről van szó. A lelki fájdalom, a lelki szenvedés, aki lelkileg beteg, azt nehezebb gyógyítani, azt nehezebb kezelni. Jézus Krisztus szenvedett így, ilyen lelki fájdalmakat akkor, amikor ő meghalt értünk. Persze, hogy ennek van olyan aspektusa, ami titokzatos, amit soha nem fogunk teljes mértékben megérteni. Amikor a Krisztus szenvedéséről van, itt olyan misztérium van, amit mi soha, mi emberek nem fogunk teljes mértékben felfogni. Mégis azért engedjétek meg, hogy megemlítsek néhány olyan egyszerű igazságot, ami rámutat arra, hogy, vagy ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus ezeket a lelki fájdalmakat szenvedje. Szenvedést okoztak Jézus Krisztusnak az emberek. És először itt megemlíteném azokat, akiket ő szeretett. Azok, akiket szeretünk, okozhatnak nekünk szívfájdalmat, ugye? És azok tudnak megbántani a leginkább minket, akiket szeretünk. Minél inkább szeretünk valakit, annál inkább sebezhetőek vagyunk abba az irányba. Az Úr Jézus Krisztusnak szenvedést okoztak azok, akiket ő szeretett. Amikor Jeruzsálemhez közeledett, ugye akkor még inkább úgy lehetett látni az igazságát annak az igének, amely azt mondja, hogy az övéihez jött az övéi, elutasították, nem fogadták őt. És néhány nappal az ő halála előtt megállt az olajfák hegyén, és akkor onnan nézte a várost, és elkezdett sírni. Az ember nem jó kedvében sír. Valami fájdalom szokta okozni, ugye, a sírást, vagy annak a kifejezése az, amikor valaki sír. Persze ezek nem örömkönnyek voltak, mert ilyen is van, de itt ezek nem örömkönnyek voltak, Jézus könnyei. Ez fájdalom okozta, lelki, belső fájdalom okozta azt, hogy ő ott sírt. Ha megkérdezhettük volna tőle, hogy Jézus, mi az, mi a baj, miért sírsz? Ő elkezdett beszélni, és írva mondott szavakat, és ezelőtt megmagyarázta, hogy miért. Most, mikor mindenki ünnepel, mikor mindenkinek jó kedve van, mikor sokan tapsolnak, te sírsz, miért sírsz? És akkor azt mondja az Úr Jézus, ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Siratja Jeruzsálem városát, vagy siratja a Siont, vagy siratja Izraelt, a népet, a nemzetet, akikhez ő eljött. Olyan ez, mint amikor egy édesapa szánja, vagy gyászolja a gyermekeit. Mert ilyen is van, amikor egy édesapa szenved a gyermekei miatt. Amikor valakinek a szíve fáj másokért. Olvasunk a Bibliában Jóbról, akinek 10 gyermeke volt, és mind a 10 meghalt egyszerre. Hát tudjátok képzelni, 10 koporsó volt előtte egy napon. Mind a 10 gyermeke koporsóban, mind a 10 meghalt egy napon. Hogy az mekkora lelki fájdalom egy szülőnek, egy édesapának. Ez is olyan, hogy csak azt tudja, hogy milyen fájdalomról van itt szó, aki ilyet tapasztalt. Vagy megemlíthetjük Dávidot. Dávidnak meghalt a fia, úgy hívták Absalom. Nagyon rossz fiú volt. Egy lázadó, egy gonosz ember volt Absalom. Dávidnak a fia. És annál inkább fájlalta Dávid Absalom halálát, és gyászolta őt is, és mondja, ó, édes fiam, Absalom. Absalom meg akarta ölni az apját. És most Dávid gyászolja, és azt mondja, édes fiam, Absalom, bár én haltam volna meg helyetted. Nem tudom, mennyire érzitek a fájdalmat, a mélységes szívfájdalmat ezekben a szavakban. Hát az, aki szülő, aki édesapa vagy édesanyja, lehet jobban felméri ezt. Valahogy ilyen fájdalmat lehet érezni a Jézus szavaiban, akkor, amikor Jeruzsálemet gyászolja, szinte azt mondhatnánk. És akkor ő, mint Isten fia, előre néz, és látja azt a nyomorúságot, ami Jeruzsálemre következik. És szakadt meg a szíve Jeruzsálemért. Szívfájdalmat okoztak neki ellenségei. Azok, akik őt gyűlölték. Nem tudom, tapasztaltatok már olyat, hogy gyűlöletet éreztetek valaki felül, valaki részéről. Én néhányszor az életben, nem sokszor, úgy felismertem a gyűlöletet valakiben, az irántam való gyűlöletet. És az olyan félelmetes, nem azt mondom, hogy az illetőtől ijedtem meg, megijedtem attól a pokoli gonoszságtól, ami a gyűlölet által áradt, sugárzott belőle felém. Megrémültem, mint amikor valaki egy mérges kígyót lát, és így megriadtam. Néhányszor ez megtörtént velem. Próbáljuk megérteni, mi történt nagypénteken a Golgotán. A pokolból felszabadult ez a sok gonoszság, megszállta a népet, és mindenki felől ez a gyűlölet jött Jézus Krisztus felé. Ezt is nehéz megérteni, hogy ez milyen volt. De ez is okozta azt a lelki fájdalmat, azt a szívfájdalmat. Egyetlen egy embernek a gyűlölete is képes álmatlan éjszakát okozni, ugye? Milyen lehetett az, amikor minden irányból, csak ezt, mindenki csak a feszést meg el tudta kiáltani. Tehát fájdalmat okoztak neki az ő gyűlölői. És végül fájdalmat okoztak Jézusnak az ő barátai. Hát jól jött volna akkor nagypénteken egy kis együttérzés, egy kis támasz a barátok részéről. Legalább annyi, Jézus, itt vagyunk veled. Jézusnak ez jól esett volna, hiszen kivitte őket a Getsemáné kertbe, és azért vitte őket, hogy egy kicsit támogassák őt, hogy imádkozz, és mondta is neki, könyörögjetek, imádkozzatok velem. Ha valamikor szükség volt az imára, az most van. Most igaz, éjjel van, mások alusznak, de ti virasszatok és imádkozzatok. Aztán, amikor visszajön, hát látja, hogy alusznak, és mondja nekik kicsit úgy szemrehányással, hát egy órát sem bírtatok velem együtt virasztani. Rosszul esett Jézusnak az, hogy az ő barátai így egy órát sem tudnak vele együtt virasztani. És persze ez nem minden, ugye a 12 tanítvány közül egyik elárulja őt. A másik megtagadja. Ott volt Jézus közel, akkor, amikor Péter háromszor is mondta azt, hogy nem ismerem őt. Felismerték az emberek Pétert, és mondták neked, láttunk téged vele, hát a beszéded is elárult téged. Miért tagadod? Te is az ő követője vagy. Nem ismerem őt. Nem ismerem őt. Nem tudom, miről beszélsz. És végül még káromkodott is. Átokkal erősített, hogy nem ismerem őt. Jézus ezt hallotta. Hogy mennyire szíven ütötte, mennyire megsebezte az Úr Jézust ez, hogy ez az ő tanítványa. Minden Jézus Krisztus megadott, hát mit befektetett ezekbe az emberekbe? 3,5 évig együtt voltak vele, és most tessék, ez az eredmény. Péter, aki vezető volt a 12 között, megtagadja őt. Tehát az emberek fájdalmat okoztak Jézus Krisztusnak. De nem csak az emberek miatt szenvedett Jézus. A bűn jelenléte is okozott fájdalmat, lelki fájdalmat az Úr Jézusnak. Ő, mint Isten fia, ő nem tudta elviselni a bűn jelenlétét. Isten jelenlétében nem lehet bűn. Az Isten országába semmi tisztátalan be nem mehet. Isten bűngyűlölő Isten. És most ott van Jézus Krisztus bűneink alatt, eltemetve. Bűneink alatt, hogy ki sem látszik a bűneink közül, hogy ez milyen rettenetes volt az ő számára. Persze ott volt a felelősség, amit ő vállalt, mert ugye, hogy meghalt helyettünk, hogy értünk, szenvedett, ez olyan volt, hogy na jó, akkor én vállalom a felelősséget az egész világ bűneiért. Tehát minden bűnért, minden védekért, minden gonosz cselekedetért. Jézus felelősséget vállalt, majd én fizetek ezért. Hát tudjátok képzelni, hogy ez milyen? Az ember nem akarja saját bűneit sem elismerni. Nem akar felelősséget vállalni a saját bűneiért sem. Megpróbálja mindig azt áthárítani valaki másra. Itt Jézus magára veszi másoknak a gonoszságát, és vállalja a felelősséget az Isten előtt, a mi bűneinkért. Aztán ott volt a szégyen. Ugye a bűn az mindig szégyent hoz. A bűn az a nemzeteknek, a népeknek a szégyene. Minden bűn szégyen. Senki sem szeretné, hogy a homlokán egy kijelző legyen, és ott mindig mutassa a bűneit, amit elkövetett. Nem szeretnéd azt, hogy itt mindenki lássa a bűneidet, amit az elmúlt héten elkövettél, csak annyit. Az sem. Mert az szégyen. Hatalmas szégyen. Ezért is van az, hogy az ember az ő bűneit bezárja valahova, és azt mondja, ez az én magánéletem. Egy olyan terület, ahova nem jöhet be senki, még az Isten sem, mert ez az én magánéletem. És ott mindig olyan bűn van, ami gyalázatos, ami szégyen. És ezt az egész szégyent Krisztus magára vette. Zsidókhoz írt levél 12. résznek első, második verse azt mondja, hogy megvetette a szégyent és a gyalázatot. Vállalta a szégyenét a mi bűneinknek. Csak gondoljatok arra, testvéreim, hogy őt megfosztották ruháitól, és az ő mezítelen testét szegezték a keresztfához, hogy még jobban megalázzák, hogy az emberi méltóságától így még jobban megfosszák. És oda szegezték, felállították a keresztet, és hadd lássa mindenki, déli 12 órakor. Ott van a názáreti próféta, viseli, persze már nem az ő saját öltözetét, hanem a mi bűneinket. Mondja Péter apostol, ő a mi bűneinket az ő testében vitte fel a Golgotai keresztfára. Mélységes fájdalmat, szenvedést, lelki gyötrelmet, szenvedést okozott Jézusnak mindez. A bűnnek terhe van, testvéreim. Egyetlen egy bűnnek is megvan a terhe, a súlya. Amikor az emberre ránehezednek a bűnei, a saját bűnei, az elviselhetetlen teher. Jézusra ránehezettek az egész világ bűnei. Mekkora teher. És nem utolsó sorban fájdalmat okozott Jézus Krisztusnak az atyától, az Istentől való elszakadást. Ilyen nem volt még annak előtte, hogy ő elszakadt az Istentől. De olyan módon, mint ahogy az ember ezt csak a pokolban tapasztalhatja meg. Mert amikor kiáltott és mondta, Istenem, Istenem, nem jött semmi válasz. Olyan volt, mint amikor veszed a telefont és nincsen kapcsolat. Beszélhetsz, de azt nem hallják. Ilyen volt Jézus számára, amikor azt mondta, Istenem, Istenem, én Istenem, nem jön a válasz. És akkor azt mondja, miért hagytál el engem? Istentől elhagyatva ez a kárhozat. Istentől elhagyatva lenni, ez maga a kárhozat. A legbűnösebb ember is, amíg itt van a földön, ha Istenhez kiált, és hívja az Isten segítségül, mit mond a Biblia? Aki az Úr nevét hívja segítségül, mi történik azzal? Az megtartatik. Bármilyen bűnös ember legyen. Bármilyen gonosz ember. Ha igazán őszintén hívja az Úr nevét segítségül, az megtartatik. Amikor az ember hívja az Úr nevét segítségül, és nem jön a megtartás, az már a kárhozatról szól. De az Úr Jézus beszél egy emberről, aki elkárhozott, a pokolba jutott, onnan megpróbált imádkozni, de nem kapott meghallgatást. Elhagyatva lenni Istentől kárhozat. Ez a kárhozat. Az Úr Jézus a pokol gyötrelmét ízlelte meg ott a kereszten, amikor azt mondta, miért hagytál el engem. Amikor meghalt, átszúrták az oldalát egy lándzsával, az ő oldalából víz és vér folyt, és ez igazolja azt, hogy a szíve nem bírta tovább ezt a szívfájdalmat, amit ő akkor ott szenvedett. A szíve meghasadt, felmondta a szolgálatot. Megszakadt a szíve, szó szerint. Nem a fizikai fájdalom okozta a halálát. Pilátus csodálkozott rajta, hogy ilyen hamar meghalt. A keresztre feszítés olyan volt, hogy az ember ott kínlódott napokig. Haldokló ember napokig gyötrődött ott a fán. Jézus néhány órán belül meghalt. A helytartó nem akarta elhinni, létezik, hogy már halott. És akkor átszúrták az oldalát, és aztán meggyőződtek, hogy halott. Nem a fizikai fájdalom okozta Jézusnak a halálát, a szívfájdalom, a lelki fájdalom. És így azt mondjuk, hogy nem csak Pilátus, nem csak Judás, nem csak a zsidók és a katonák vettek részt a Jézus meggyilkolásában, hanem az egész világ. Te és én, a mi bűneinkkel. Jogosan nevezi őt a Biblia fájdalmak emberének. Mint az előbb is mondtam, nem csak őróla van itt szó, hanem mi rólunk is. A kérdés az, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá. Azt mondja Jézus, mi néztünk rá. Tehát az, ami Jézus Krisztussal történt, az nem titokban történt, és az nem maradt titokban. Az nyilvánvaló az egész világ előtt. Igen, ezzel az igazsággal, ezzel a valósággal az egész világnak szembesülnie kell. Néztünk rá, és aztán mondja, nem volt az ő ábrázata nekünk kívánatos, elfordultunk tőle, utált volt, és mi is megutáltuk őt, nem akartuk látni, megvetettük őt, mondja Ézsaiás próféta. Tehát hogyan viszonyulunk mi a szenvedő Krisztushoz? Ettől függ az, hogy mit jelent nekünk az ő feltámadása. Higgyétek el nekem. Én háromféle magatartást látok. Először megemlíteném azt az embert, aki megveti Krisztust. Azt mondja, láttuk őt, ránéztünk, de nem volt az ő ábrázata kívánatos, elfordultunk. Persze arra gondolunk, hogy a veréstől úgy eltorzult az ő arca, a szenvedéstől úgy eltorzult az arca, hogy nem volt kívánatos a látvány. Nem akartuk látni. Az öntől elfordulsz, amikor ilyet látsz valahol. Igen, ez is ott van, de ennél többről van itt szó, testvéreim. Itt arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus az emberek számára nem vonzó. A legtöbb ember számára ő nem vonzó. Nem. Nem azt látjuk, hogy az emberek annyira rajonganák az Úr Jézust. Akikért ez a világ rajong, azok olyanok, hogy Jézus Krisztustól nagyon távol vannak. A világ megveti Jézust. Ő ezt mondta is. Ez a világ engem nem fogad. Hogy miért van ez? Egyszerű a magyarázat. A Bibliában megtaláljuk a magyarázatot, a választ erre a kérdésre. Miért van az, hogy Jézus nem népszerű a világon? Amiért az emberek őt nem rajongják? Amiért nem kedvelik Jézus Krisztust? Miért van ez? A bukott ember, és itt mindnyájan benne vagyunk ebben, mint bukott ember, úgy születtünk, úgy jöttünk a világra, örököltük ezt a bukott, romlott, bűnös természetet, és ez a természetünk olyan, hogy istentelen vágyak vannak bennünk. Tehát romlott, bűnös természetünknél fogva istentelen kívánságok vannak bennünk. Ezeket a kívánságokat sokféleképpen lehet látni. János apostol az ő első levelében három csoportra osztja a kívánságokat. Azt mondja, vannak a szemek kívánságai, a test kívánsága és az élet kérkedése. A test kívánsága alatt ugye evés, ivás, szexuális bűnök. A szemek kívánsága alatt pedig az anyagiasság, a mohó, kapzsiság, telhetetlenség bűnét látjuk, vagy kívánságát. Az élet kérkedése alatt pedig a nagyra vágyást. De ez a három hajtóműve van a világnak. Ezt leállítod, akkor összeomlik az egész. Enélkül nem érdekes a világ. Ha ezt ugye a szórakoztató iparból is kiveszed, ezt a hármat, akkor mi maradt még? Semmi. Akkor azt már nem érdemes követni. És az ember, akinek a szívében ezek a kívánságok vannak, testkívánsága, szemekkívánsága, az élet kérkedése. Nézzétek meg akkor, amikor az Úr Jézus megkísérti az ördög. Ezzel a három kívánsággal próbálja legyőzni Jézust. Jön a test kívánsága, amikor azt mondja, éhes vagy? Parancsolja, hogy a kövek változzanak kenyérré. Aztán felviszi egy hegyre, megmutatja az egész világot, és a világnak minden gazdagságát, és azt mondja, ha engem imádsz, akkor én ezt mind neked adom. A harmadik az élet kérkedése, a templom tetejéről próbálj leugrani. És nem fogod magad meg, olyan leszel, mint a Superman. És mekkora dicsőséget fogsz ezáltal szerezni magadnak? Minket is így kísért a sátán. És az ember szívében ott vannak ezek a vágyak, ezek a kívánságok, és felnéz a Jézus Krisztusra, a szenvedő Krisztusra, és benne nem látja meg mindezt. Ő benne nem találod meg a test kívánságát, a szemek kívánságát, vagy az élet kérkedését. Nem találod meg azt, ami kielégíteni ezeket a vágyakat. Akkor az ember elfordul tőle, azt mondja, nem érdekel. Köszönöm, de én nem kérek belőle. Engem ez nem érdekel. És a világ felé fordul. Mert azt mondja János, hogy test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése nem az atyától, vagyis nem az Istentől van. Nem az Istenben van mindez, hanem a világban. És ezért az ember, mivel a szívében ott vannak ezek a vágyak, nem az Istenhez vonzódik, hanem inkább a világ felé. És az ilyen ember megveti Krisztust. egy szenvedő Krisztus, egy szenvedő Isten, egy szenvedő megvált, nem kell egy ilyen. Van a másik magatartás, annak az embernek a magatartása, aki képmutató. Aki a szájával vallást tesz Krisztusról, de nincsen odaszállás az életében. Ilyen található az Ószövetségben is, mikor azt mondja Isten a próféta által, panaszkodik az ő népére, és azt mondja, ez a nép csak a szájával közelít hozzám, de a szíve messze van tőlem. Ugye Jézus korában voltak a farizeusok, akik Istenről beszéltek, amit mondtak, az mind jó volt, de az életük az nagyon rossz volt. Képmutató ember. Ma is van ilyen, aki Jézus Krisztust vallja a szájával, de az élete távol van tőle. És aztán van a harmadik lehetőség, amikor az ember imádja és követi a szenvedő és a feltámadt Jézus Krisztust. És én nagyon szeretném hinni, hogy mi ebben a kategóriában tartozunk. Amikor látod őt, nem visszataszító, nem szégyenled őt, Pál apostol azt mondja, én nem szégyellem Krisztust, nem szégyellem az ő evangéliumát. Jézus Krisztus azt mondja, aki engem szégyel, azt majd az embernek fia is szégyelni fogja a mennyben. Aki vallást tesz én rólam, itt a földön, arról majd az embernek fia is vallást tesz a mennyben. Az Isten előtt, a szent angyalok előtt. Emlékszem rá, hogy nem tudom elfelejteni, lehet soha nem fogom elfelejteni, még az örökké valóságban sem. Egy rendkívüli élményben volt részem. Jeruzsálemben voltunk, és elvittek minket a Gecsemáné kertbe. És már az úton, ahogy közeledtünk a Gecsemáné kertjéhez, már éreztem, hogy valami nagyon erősen szorongatja a szívemet. És amikor oda bementünk, hát annyira éreztem a valóságát, a Krisztus szenvedésének, aki éppen ott, abban a kertben, ott voltak még azok az olajfák, az idegenvezető elmondta, hogy van ott olyan olajfa, hogy több mint 2000 éves már, és még él. És annyira valóságos volt a Krisztus szenvedése, hogy én nem szoktam könnyen sírni. Ott arra kértek, hogy imádkozzak mindenkiért, és letérdeltem ott egy olajfa tövéhez, egy olajfa alatt, és elkezdtem imádkozni, és nem tudtam folytatni, mert sírva fakadtam. Én ott sokáig térdeltem, imádkoztam, zokogtam, aztán majd gondoltam, hogy most már lehet, hogy menni kell tovább. Hát amikor felnéztem, már nem volt ott a csoportban senki. Csak a feleségem térdelt mellettem. És majd kérdezte tőlem, hogy mi történt veled? Én nem láttalak még téged soha így sírni, zokogni. Mi történt veled? Hát nem tudtam, mit mondjak, hogy magyarázzam meg, csak annyit mondtam. Azért, mert az Úr Jézus nagyon szeret. És én is szeretem őt. És nem szégyellem Jézus Krisztust. Igaz, hogy sokszor olyan volt az életem, hogy nem vagyok rá büszke. Még azóta sem. Még azóta is, hogy őt ismerem. És, de azért mégis mondhatom őszintén, hogy szeretem az Úr Jézus Krisztust. Nem szégyellem őt. Itt idézhetem Pál apostolt, aki azt mondja, hogy nekem ne legyen dicsekedésem semmi másban, csak a Jézus Krisztus keresztjében. Ezáltal a kereszt által a világ megfeszítetett számomra, és én is a világ számára. Én szeretném, hogyha így imádhatnánk őt, a feltámadt Krisztust. Ha elvehetnénk a börtönbe, és interjút készíthetnénk a foglyokkal, megkérdeznénk tőlük, hogy mindegyiktől megkérdeznénk, hogy te miért vagy itt, te miért vagy itt, te miért vagy itt. Gondolom, hogy mindegyik el tudnám mondani, hogy miért van a börtönben. Ha elmehetnénk a pokolba, interjút készíthetnénk az elkárhozott emberekkel. Akarom mondani, hogy erre nincs lehetőség. Ez lehetetlen. De képzeljük el, hogy milyen lenne. És ezt az egy kérdést tennénk fel nekik. Te miért vagy itt? Mit gondoltok, mi lenne a válasz? Azt mondanák, hogy azért, mert sokat vétkeztem? Ez nem helyes válasz. A mennyországban is vannak olyanok, akik sokat vétkeztek. van a mennyországban olyan, aki egész életében nem tett más, csak vétkezett. Ott van az a lator, aki megtért a kereszten. Ugye nagy pénteken életének utolsó órájában tért meg. Egész életében ő egy bűnöző volt, ezért is végezték ki. És ott van a mennyben, biztos, hogy ott van, mert Jézus mondta, hogy velem leszel a paradicsomban. Tehát a pokolban nem azért vannak ott, mert vétkeztek, hiszen azok, akik a mennyben vannak, ők is vétkeztek. Mindegyik vétkezett. Egyik a mennyben van, a másik a pokolban. Te miért vagy itt, ha megkérdeznénk tőlük? Mi lenne a helyes válasz? Meg vagyok győződve, hogy a helyes válasz, ezt akár mindegyik elmondhatná, azért vagyok itt, mert nem becsültem őt. Néztünk rá, nem volt kívánatos, nem becsültük őt, elutasítottuk. Azért vagyok most itt. Minden attól függ, hogy hogyan viszonyulsz hozzá. Ahhoz, aki meghalt és feltámadott. Hogyha fel tudsz nézni rá úgy, hogy felismered benne a megváltót, a mesiást, és elfogadod őt, úgy, mint megváltódat, megváltozik az életed. A lelki-szellemi feltámadást fogod megtapasztalni. És én imádkozom azért, hogy ez így legyen. Mindnyájunk életében a mai napon. Amen.